24. Nem kellett sokat törnöm a fejem, amikor megláttam a városháza épületét és a rajta lévő tornyot. Zenta központjában találtam magam. Jól ismertem a várost, hiszen sokszor forgattunk már ott. Ősz lehetett, mert a környező fák, bokrok már csupaszok voltak. Elindultam a Tisza felé. A sétányt a kovácsolt vas korláttal, a híddal szintén ismertem. Séta közben észrevettem a révész szobrát, most láttam először. A bronzból öntött, meghajolt, sovány öregember evezővel a kezében állt a talpazaton, hátat fordítva a folyónak, rám mosolygott. Arca majd egész teste feltámadt. Átváltozott ismerősöm élőképmásával. Egy pillanatig döbbenten álltam, majd felragyogott a szemem. A szoborból élő Árpáda az entai ismerősöm lett. Mintha nem is csoda történt volna, úgy lépett mellém, és tovasétáltunk a parton. Nagyon jól működik a szervezetünk, jó lenne egy komolyabb filmriportot készíteni róla, törte meg a csendet Árpád. Nem bánom, válaszoltam, de ezt a feladatot nem vagyok képes egyedül megcsinálni. Még két munkatárs kell hozzá, tudsz szállást biztosítani néhány napra hármunknak? Természetesen, csak csináljátok meg. Bobót és Eskarcsit választottam munkatársnak. Bobót, mert készített már műsorokat rokkant emberekkel, és több olyan regényt is írt, amely csodával, mesével határos. Egyrészt jó volt a választás, másrészt rossz. Bobót a csókai borpincében találtam meg. A pince előterében csupasz téglafalakat dekoráltak, boros hordó abroncsokkal és néhány kisebb elhasznált dézsával. E fal dísz alatt durván faragott hosszabb asztal állt két paddal. Azon ült Bóbó pohárral a kezében két nő társaságában. Az egyik szőkesség már arccal feküdt az asztalon, aludt, de kezéből nem engedte ki a vörös borral teli poharat. A másik nő motoros felsőt viselte, a cipzárját a hasáig lehúzta. Ha megmozdult, kilátszott a melle. Ő is már illuminált állapotban volt. Bóbó épp öntött magának a boros kancsóból, amikor odaértem. A sötét vörös, sűrű bor a pohara mellé folyt, amikor meglátott. Hát ezért gondoltam úgy, hogy hibáztam. Bóbó rendszeresen ivott, és többnyire részegen dolgozott. De ha megemberelte magát, kiváló riportot tudott készíteni. Eskarcsit a nagy legelőn találtam meg. Egy feldíszített kopjafa mellett bográcsban valami paprikás félét főzött. Ahogy közeledtem a bográcshoz, az illatáról egyre inkább birka pörköltnek véltem. Karcsi is szerette a mulatozást. Ő inkább zenével és étellel tömte magát. A helyiség, amelyet Árpádtól kaptunk használatra, inkább cellára hasonlított, mint hálóteremre. Egy emeletes ágy és egy kisebb pótágy állt benne. A kis dohányzó asztal a sarokba szorult. Nehezen lehetett bárhová leülni, hát még közlekedni a szobában. Úgy döntöttünk, hogy másnap kezdjük a forgatást. Eskarcsi szerette a kártyajátékot. Minden szabad idejét, ha társra talált, kártyázással töltötte. Minket is rábeszélt, hogy játszunk valamit. Azokat a kártyajátékokat, amelyeket én tudtam, azokat Bóbó nem ismerte, viszont amelyeket ő tudott, azokat én nem ismertem. Eskarcsival nem volt gond, ő minden kártyajátékot ismert. Hogy mégis valamit játszunk, felajánlotta az új egyszerű találmányát. Minden játékos kap 5 lapot. Össze kell adni az értéküket, és az a győztes, akinek a legnagyobb érték van a kezében. Elég egyszerűnek tűnt. Gyorsan el lehetett sajátítani, és szórakoztatónak tűnt. Éjfél utánig kártyáztunk. Végül szóltam, hogy hagyjuk abba, mert majd nem tudunk reggel fölkelni és elkészíteni a riportot. Újra a Tisza parton találtam magam, de most már téli táj fogadott, a folyó is befagyott. Egész hosszában, amerre csak elláttam, a jég felszíne csipkés mintázatot kapott. Gyalog lehetett átmenni az egyik partról a másikra, kipróbáltam. Én is átmentem. Visszafelé jövet, elrobogott mellettem, talán úgy is mondhatnám, elcsúszott a folyó hosszán egy autó. Láttam, hogy Belgrád felé vette az irányt. A jármű ide-oda, parttól partig cikázott. Később még több autós próbálkozott ilyen módon. Árpáddal mi is megbeszéltük, hogy elindulunk autóval a jégen Belgrádba. de amikor jobban meggondoltuk, veszélyes lenne, mert a jég olvadni kezdett. Kicsit lejjebb a Tisza torkolatánál egy sziget emelkedett ki a vízből. A sziget végén egy lejtőnél felsorakozott Fiat 750-es autók álltak. Mind versenyautónak lettek átszerelve. A versenyautó pilótái fiatalok voltak. Ott kézilabdáztak és vigyáztak a járműveikre. Később egy csoport asszony érkezett a helyszínre. A sziget fás részéből ereszkedtek le a lejtőn. Néhány úrnő és egy hercegnő volt közöttük. Nem a ruhája, hanem a testtartása és a tiszta, fegyelmezett arc kifejezése alapján következtettem egyéniségére. A versenyző fiatalok is észrevették a nők érkezését. Abba hagyták a sportolást, és oda mentek hozzájuk. Körülülték a hercegnőt, ő pedig mesélni kezdett. Elmesélte, hogy a háborús időkben milyen megpróbáltatásokat kellett elszenvednie. Amikor a partizánok hatalomra kerültek, mindenkit kényszermunkára vittek. Csak a testi fogyatékosok maradtak ki ebből a rendeletből. Neki a mellével volt gond. Még a császári időkben elveszítette egyik emlőjét, de mivel ő hercegnő, nem vetkőzhetett le a barbár harcosok előtt, hogy bizonyítsa rokkantságát. Ezért megkérte Jankát, hogy adja át személyazonosságát. A hercegnő úgy álcázta magát, hogy Jankára hasonlítson, majd kigombolta blúzát és lehajolt. Amikor a melle lefelé ereszkedett, akkor lehetett észrevenni, hogy hiányzik a másik melle. Utána a császárság idejéről mesélt, elmondta, hogy menekült szánon a hideg télben a kozákok elől. A két lovas szánt csak egy kísérő vezette. Néhány szalmabálát tett a teste alá, és jól betakargatta subába. Sajnos ez nem bizonyult elegendőnek. A nagy hidegben többször is legurult a szánról, míg a fogatos vele volt, segített neki feltápászkodni. De nem sokára ő is megfagyott és leesett a szánról. A ló tudta, merre van a cári téli kastély, odahúzta a szánt. A hercegnőnek megfagyott a felső teste, és az egyik melle károsodott, ezért amputálni kellett. A partizánok idején kellett az orvosi igazolás, csak akkor nem küldték kényszermunkára. Végül kapott egyet. Szép, szürke, összehajtott kartonpapír volt a bizonylat. Ha élelmet akart kapni, a házi iparban kellett dolgoznia. Különböző díszeket készített, és ezért pozitív pontokat kapott. Csak így tudta átvészelni a nehéz időket. Millével egy konferencián voltunk. Az előcsarnokban a többi résztvevővel beszélgettünk. Mille fotózott a régi Verra fényképezőgépével. Többen is hozzánk léptek megkérdezni, mikor lesz a felvétel műsorban, és hogyan lehetne hozzájutni a fotóhoz, amelyet Mille készített. Minden kérdésre nemleges választ adtunk, mert mi sem tudtuk, mikor sugározzák a riportot. Autóbusszal indultunk hazafelé. Mille segített cipelni a felszerelésem. Amikor átmentünk az úton, azon tanakodtunk, hogy keressünk-e itt éttermet, vagy utazzunk haza. A reggeliből otthon a tűzhelyen maradt még néhány virsli. A végén úgy döntöttünk, hogy hazamegyünk. Épp megérkezett egy autóbusz, de félreállt, mert tisztították az utat. A járda mellett régi villanyvezetékeket húztak ki a földből, és azokat söpörték össze. Amikor megérdeklődtünk, mikor indul a jármű a Szontai útra, azzal vigasztaltak, hogy várni kell még néhány órát, mert tisztítják az utat. Nem vártunk, hanem nekivágtunk gyalog. A parkica, azaz parkocska után, a pékség után jobbra kellett volna fordulnunk, de nem lehetett, mert ott lépcsőkön vezetett felfelé az út. Nekünk pedig lefelé kellett volna mennünk, ezért balra mentünk. Ott az út lefelé vezetett. Útközben a házak melletti garázsban üzletek voltak. Az elsőben különféle poharakat árultak. Mille megállt. Kristály viszkis poharat vett a kezébe. Azért alkudozott. A fiatal, elárusító nő nem engedett az árból. A végén nem vett semmit, mentünk is tovább. Lejjebb egy vitorlás csónakot kínáló üzlethez értünk. Ott a komám fegyvert akart venni. Amikor pisztolyt kezdett emlegetni, azok meg voltak rökönyödve. Csak úgy szabadon nem lehet fegyvert vásárolni. De elmondták, ha vár pár hetet, lehet, hogy meg tudják oldani a vásárlást. A komámnak ez nem felelt meg. Ő rögtön fegyverhez szeretett volna jutni. Nem akartam beleavatkozni, de nem értettem, minek neki a fegyver. Aztán jöttem rá, hogy a szerb férfiaknak kell a fegyver, anélkül mezítelennek érzik magukat. Ez a tudat már gyermekkorukban kialakul bennük. A fiam részére akartam venni, mondta halálos komolysággal, miután meglátta arcomon a rémületet. A Limáni parknál találkoztunk Vinussal. Szinisával beszélgetett. Mindkét kezében teli szatyrokat tartott. Láttam, hogy a piacról jött. Már annyira megéheztem, hogy a zsebemben talált maréknyi szotyolát köpködtem, amikor Vinushoz értem. Tudtam, hogy már legalább egy órája beszélgettek. Mit tudtok olyan sokáig tárgyalni, kérdeztem. Egymás szavába vágva Vinus az egyetemet, Szinisa pedig a munkát említette. Látván, hogy össze kell hangolni mondani valójukat, Vinus folytatta. Tulajdonképpen felelevenítettük a régi emlékeket az egyetemről. Mindketten szívesen emlékezünk azokra az időkre. Szinisa panaszkodott, hogy neki a végén nem sikerült lediplomálni. Bólintottam, és mondtam, hogy haza kell sietnie, mert Millével meg akarjuk enni a maradék virslit. Erre Vinus gyors léptekkel elindult, és eltűnt a sarok mögött. Szinisa is elsietett a másik irányba. Lassan szotyolázva én is elindultam hazafelé. Megjelent Dina a kutyájával. Nadrág kosztümöt viselt. Ahogy simogatta a kutyáját, annyira hajolgatott, hogy lecsúszott a nadrágja. Ha nem lett volna rajta a vastag fehér nemű, kilátszott volna a feneke. Elszégyelte magát és körülnézett. Rajtam kívül más nem volt a közelben, de engem sem látott, mert épp a sarok mögé érkeztem. A végén mégiscsak hazaértem. Rákérdeztem Vinusra, hogy olyan sokáig beszélgetett ismerősével. Nem vágta kezét a nehéz szatyor? Elmondta, hogy már nagyon régen találkoztak, elvált, sok gondja van. Az új felesége nem vált be. Állandóan csak veszekednek. Vinus osztálytársa Lulu a feleségével jött látogatóba. Kati a felesége sárga kalácsot hozott ajándékba, de amikor megmutatta, mindjárt kikötötte, hogy a felét hazaviszi, mert nekik semmi sem maradt otthon. Erre csak azt tanácsolhattam, hogy máskor úgy csinálják, hogy elmondja, mennyit sütöttek számunkra. Ha 1 kilót, akkor csak a felét hozzák el, mert a többit maguknak szánták. Főként sütésről, főzésről beszélgettünk, amikor Lulu kijelentette, hogy ő fürödni szeretne. Vinussal bementek a fürdőszobába. Vinus valószínűleg elkészített mindent, ami a fürdéshez kell. Lulu sokáig fürdött, már azt hittük, hogy valami baj van, amikor végre kijött. Bementem körülnézni. Hát, volt mit látnom. Az egész fürdőszobát átrendezte. A fürdőkád más helyen állt, és ráadásul televízzel. A lefolyó nem működött. A gázbojler a másik falon lógott. Nem lehetett kikapcsolni a lángot. Állandóan melegített. A mosógépet is elmozdította. Mi történt itt, Lulu? Kérdeztem elképedve. Semmi, csak egy kicsit úszni akartam. És a víz miért nem folyik le? Nem tudom, de van a kocsimba egy kidugaszoló. Mindjárt elhozom és megjavítom. Feltételeztem, hogy nem abban van a hiba, hanem a hajszálai és a szakálszőrei gyűltek össze a lefolyónál. Azt kellene kitisztítani, de én nem teszem bele a kezem ebbe a vízbe. Kati is bejött megnézni, mi a gond. Néhány tanácsot szeretett volna adni, de rájött, hogy nem tud segíteni. Nekem a végén az jutott eszembe, hogy ha mindent visszateszek a régi helyére, akkor a gázmelegítő is és a lefolyó is rendbe jön. Amikor elmentek, mondtam Vinusnak, hogy többet soha az életben nem engedem, hogy más valaki nálunk fürödjön.